Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kérjük segítségül az Isten szent lelkét, hogy az itt elhangzottak az ő akarata szerint történjenek, és mindnyájunkban legyen nyitottság arra, hogy az, amit ő akar közölni ezen az előadáson, előadás sorozaton keresztül, az a szívünket érintse, és az életünket formálja. Kedves hallgatók! Így fogom önöket nevezni, kedves hallgatók, egyrészt mert hallgatják azt, amit itt mondok. Aztán a hallgatónak nyilván van egy ilyen diák értelmezése is, mindnyájan tanulók is vagyunk, én magam is, és közben nem csak azt hallgatjuk, amit elhangzik, hanem hallgatói vagyunk az Isten üzenetének, ahogyan arra az imádság előtt is utaltam már. Bízom abban, hogy az előadás során az Isten önmagát fogja közölni velünk, és ha mi az Isten szent lelkivel élünk, akkor be is fogadjuk magát, az Istent, nem csak a fejünket formáljuk, vagy információkkal gazdagítjuk a tudásunkat, hanem a szívünket is alakítjuk, és ehhez aztán az életünk is majd társul. Szóval, kedves hallgatók, tisztelt hallgatóság! A 90-es évek első felé némely szerzőjelesen második János Pál keleti magisztérium a időszakaként értelmezi. Mit jelent ez? Tehát ő maga bízott abban, hogy átvezetheti, hogy az év ezer fordulóhoz oda segítheti az egyházat, hogy kelettel egyesüljenek, és a keleti egyház mindenféle értékelése jelenik meg a megnyilatkozásában. Ez az ikon most Mária Kócson található, és nemrégen áldottuk meg. Mária Kócson Szent II. János pápa elnevezett intézmény előtt állítottunk fel egy új ikonmoszlopot, amelynek a másik oldalán a Csenszlovai Isten szívű ikon látható. Az, hogy itt János pápa áttérne a keleti egyház felé, ez nyilván túlzás, ám kétségtelen, hogy 95. májusában két olyan dokumentum is napvilágot látott, az Utunum Sint és az Orientale Lumen, melyből az egység helyreállítására irányuló valódi pápai program, illetve a többdimenziós katolikus teológia iránti igény rajzolódik ki. Jobban merülhet fel a kérdés, mi is indítja valójában a pápát, hogy a keleti egyházi hagyomány, ebből adódóan a keleti katolikus közösségek iránt, mennyi ennyire megkülönbözhetett figyelmet tanúsítsa. Ennek egyik oka kétségtelenül az egyház egységének sürgető ügye. A keleti katolikusok helyzete, megbecsültsége óhatatlanul az ortodoxia felé is üzenet, hogy milyen megítélésre számíthatnak a teljes egység helyreállítása esetén. Ennél azonban van egy talán még fontosabb mozgatórugó is, melyet az ökumenizmusról szóló zsinati határozatban találunk. Nevezetesen az a szemlélet, hogy a különböző teológiai látásmódok kiegészítik egymást. Az Unitatis Redintegratio pontja, 17. pontjának tanítását néztük meg egy kicsit részletesebben, idézem. Amiket föntebb a törvényes különbségekről mondtunk, ugyanazokat a tanítások különböző teológiai megfogalmazásáról is el kell mondani. A kinyilatkoztatott igazság föltárásában ugyanis keleten és nyugaton más-más módszereket és eljárásokat alkalmaztak, hogy az isteni dolgokat megismerjék és megvallják. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban felfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán kiegészítik egymást, nem pedig ellenkeznek. Inkább kiegészítik, mint hogy ellenkeznének egymással. Ami a keletiek hiteles teológiai hagyományait illeti, el kell ismerni, hogy kiemelkedő módon a Szentírásban gyökereznek, a liturgiával élnek és fejeződnek ki. Eleven apostoli hagyományból a keleti egyházak és más lelkírók műveiből táplálkoznak, és a helyes életalakításra, sőt, a keresztény igazság teljes szemlélésére törekszenek. Egészen biztos vagyok abban, hogy második János pápa jól ismerte azokat a keleti liturgikus szövegeket, amelyeket egyébként Settaiban, meg Lámócon, meg sok másod, sok helyen a görög katolikus szerzetesek is imádkoznak a keleti egyházban együtt.
hihetetlen mélységet tartalmaznak, hihetetlen költőséggel rendelkeznek, mindig a Szentírás alapján és a keleti atyák tanítását követve. Ez a Szentsínat kijelenti, tehát itt még a vatikáni zsinatnak a dekrétumáról van szó, amely értékeli a keleti egyháznak ezeket a kincseit, ezt idézi II. János Pál. Ez a Szentsínat kijelenti, hogy ez az egész különböző hagyományokban élő lelki és liturgikus egyházfegyelem és teológiai örökség hozzátartozik az egyház teljes katolicitásához és apostoliságához. Akkor vagyunk katolikusak, ha ismerjük és együtt élünk a keleti egyházban. Foglaljuk össze az eddigieket, mert ez a sok dokumentum említése közben talán nem rajzolódik ki kellőképpen a legfontosabb gondolati szám. Tehát a két tüdő képe természetesen a két tüdő leveny együttes használatát sürgeti. A keleti leveny és a nyugati leveny először, ahogy említettem, így Kongár Domonkos teológus írásai révén vált általánosan ismert képé, majd II. János Pál tanítóhivatali tekintélye, által tanítóhivatali tekintélye tett szer. Fontos, hogy nem csak a keleti és a nyugati egyház kívánatos egységéhez kapcsolódik ez a kép, hanem azt a meggyőződést is kifejezi, mely szerint a keleti és a nyugati teológiai szemléletmód kiegészíti egymást, és ki is kell egészíteniük egymást a kívánatos katolikus teljesség érdekében. Mióta a VI. Pál pápa és Athenagórász pátyjába megszüntette a két egyház kölcsönös kiközösítését, a körülmények nem csak kedveznek ennek a közeledésnek, de elengedhetetlenné és feladottá is teszik azt. A harmadik pont, amit ígértem az előadás elején, ebben a harmadik pontban három tényezőre szeretnék kitérni, három olyan kérdés, amely már egy kicsit gyakorlatibb területre is evez, és véleményem szerint nagyon tanulságos a kelet és a nyugati szemléletmód kapcsolata komplementaritása szempontjából. Ez pedig a szentháromságtan, megváltástan és a lelkiség, az imádság valósága. Mindegyik említett területen azt tapasztaljuk, hogy a teológia történet és az egyházi köztudat egyaránt hajlamos az éles különbségtételre. Feltételezi a keleti és a nyugati szemléletmód szembenállását. Ezek a különbségek azonban nem megalapozott történeti tájékozódáson alapulnak, hanem kritikátlanul elfogadott és átvett sémák valójában. Vegyük először is, tehát a szentháromság kérdését. Most nem a izgalmas fiók kérdésével kívánok foglalkozni, vagyis nem azzal a problémával, hogy a fiú az atyától származik, vagy az atyától és fiútól származik, mondjuk ebben különbség van a ortodoxok által mondott hitvallás a krédóban, és ahogy a katolikusok mondják ezt a hitvallást. Ezt majd egy későbbi előadás fog ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert egészen biztos vagyok. Most inkább a Szent Háromság fölfogására szeretnék utalni. Nevezetesen arra ma már eléggé elterjedt nézetre, hogy a keleti szentháromságtan inkább a személyek háromságából indul ki, a három isteni személyből, a nyugati szentháromságtan viszont az egy istenből, az egy isteni lényekből. És ez nem egyszerű teológiai szakprobléma, szőrszál hasonlatás, hanem a kétféle megközelítés módnak igen könnyen konkrét következménye is lehetnek. Akik elfogadják az említett jelentős különbségtételt, gyakran állítják, hogy mivel a keleti teológia az isteni személyekből indul ki, nagyobb teret enged a személyességnek, a közösségnek, a kapcsolatoknak, az egyenrangúságon alakuló struktúráknak. Ez jobban jelenti a keleti egyházat, míg a nyugati gondolkodásmód, mivel abból indul ki, ami Istenben egy, vagyis az Isten lényekből, sokkal inkább a uniformitásra, a személytelenségre, az intézményességre, a jogi személyen módra hajlik. Tehát úgy felrajzolódik előttünk ez a két kép, hogy a keleti azért az jobb, mert személyesebb, meg inkább közösségi, és a nyugati pedig strukturális és inkább személytelen intézményes. Ennyire egyszerű volna a dolog? Valóban ilyen éles különbséggel találkozhatunk? Valóban igaz, hogy a negyedik II. században a keleti kaporúkeri atyák a személyes házasságot helyezték előtérben, az V. században a Szent Álmodtunkai kizárólag az egy isteni lényeget állította volna gondolkodásának gondolterében. Aki egy kicsit utána néz a dolgoknak, az hamar meglepetés érheti ebben a kérdésben. Azzal szembesülünk ugyanis, hogy a személy központú görög és lényeg központú latin teológia szembeállítását mind a nyugati katolikus, mind az ortodox szerzők ugyanattól az egy 19. századi jezsuita szerzőtől származtatják. A jezsuita Théodore de Rémon egy művet adott ki, Étude de théologie positive sur la Sainte Trinité. Ez egy nagy, négykötetes munka, később három kötetben adták ki összevonva. Ennek a műnek minden egyéb történeti vizsgálódása hosszú időre háttérbe szorította, szinte fölöslegessé tette a kutakodást, mert ő fogalmazta meg ezt a meglehetősen erős, éles, kissé túlzó szembeállítást. És ennek értelmében létez egy patrisztikus és létez egy szkolasztikus szentháromságtal szembeállítva kettőt. És ezzel a kettősséggel végül találkozhatunk a katolikus, a protestáns és az ortodox szerzőknél. Itt néhány szerzőt említettem, akik meghatározóak, nagy tekintélyen rendelkeznek, sokat használják ezt a képet, a keleti és a nyugati szentháromság ilyen jellegű szembeállítását és ennek következményei, de mind ugyanettől az egy Rémon szerzőtől merítenek. A patrisztikus és a skolasztikus, a kappadókja és az álmostani szentháromság tanírát megérintő újabb érdeklődés azonban szerencsére a sematikus kettőségeket nagymértékben felülírta már. Ezeken a keleti előadásaiban egyébként ezekre is ki fogunk majd térni. Nézzük a második pontot, a megváltásra. Amely megváltást illeti, gyakran halljuk, megint a kelet és a nyugati megközelítés próbáljuk szembeállítani, illetve inkább egymással kibékíteni. Gyakran halljuk, hogy a nyugati teológia az atyának bemutatandó engesztelő áldozatra, a keleti teológia viszont az átistenülésre helyezi a hangsúlyt. Ebből fakadóan a nyugati emberkép pessimista, túlhangsúlyozza a bűnt, és ezért az áldozatot is. A keleti gondolkodás azonban optimista, és nem az áldozatot, hanem a fiú megtestesülését domborítja, hogy ezt itt teszi. Ez egy karácsonyi ikon, amely a gödöllői görögködés templomunkban található. Mindenkinek tudom javasolni, hogy nézzen el ebbe a templomban, nem messze van Budapestről, ahol gyönyörű szépen ez az egész üdvösség történet a templomunkban végigkövethető, onnan emeltem ki ezt a karácsonyi ikont. Egy idézet Gerhard Hoffingtól. Egész Isten képünket megmérgezi, ha feltételezi merjük, hogy Isten véres, engesztelő áldozatot akart magának. Ez a nagy biblikus tudós, mondja sok más biblia kutatóval összhangban. Az újszövetség alapján nem állítható, hogy Istennek szüksége lett volna bármilyen véres vagy más áldozatra. Igaz. Abból azonban, hogy Istennek nincs szüksége áldozatra, még nem következik, hogy Isten nem akart áldozatot. Csak éppen nem önmaga, hanem a mi javunkra. Az ószövetségi áldozat teológia úgy is érthető, hogy az áldozatot Isten bocsátja az ember rendelkezésére. Tehát, hogy azt veszük, hogy a nyugati teológia az áldozatról beszél, mint a megváltásnak az eszköze, akkor igenis elszakadhatunk attól a képtől, hogy ezt a haragú Isten követelte magának, hogy ő az ő haragját kiengesztelje ez az áldozat. Nyilván ez az embertelen és szeretetlen Isten kép nem fér össze az újszövetségben, a nyugati teológia szerint sem. Az újszövetségi áldozati krisztológia ennek a hagyománynak az örököse. Krisztus az az áldozat, amelyet Isten azért akar, hogy vele azonosulva kiengesztelődjünk Istennek. Tehát van hely az áldozatnak, akivel mi magunk azonosulunk, és nekünk kell kiengesztelődnünk az Istennel. Nem az Isten haragszik, hanem én vagyok az, aki elzárom magamat, Ádámtól kezdve elbújok, és erre a kiengesztelődésre a Krisztussal való áldozatban való azonosulás által juthatok el. A Rajszáj Szent János liturgiájában eszének ki a pap. Tiédet a tiejéből, néked ajánljuk föl, vagy vagyis az áldozat Isten nagy lehetőségének jele, azért vagy, hogy bemutassuk neki azt, ami az övé. Ennek következtében mi változzunk meg, nem pedig arra fogjuk rávenni, hogy ő hagyott fel a haraggal, vagy más egyébben, amit hajlamos neki tulajdonítani a népi vallást. Aztán veszélyesnek tartom, ha a megtestesülésen alapuló keleti megváltástan, Atanász és Maximus nyomán, szembeállítjuk a kereszt és az áldozat központú nyugati megváltástannal, amelyet Anselm dolgozott ki. Ez is egy a könnyen villogtatható klisék közül, van benne igazság, de általánosítva így téves és nem vezet el a teljes igazság. Igaz, hogy a keleti teológia hajlik Krisztus egész életének megváltástani kiemelésére, de ez a szent a nyugatot sem hiányzik. És ugyanúgy igaz, hogy Szent Atanászhoz köthető fizikai megváltásra ő dolgozta ki a megtestesülésből fakadó megváltásra. Hosszú fejezetek szólnak az ő De Incarnazione című írásában, hosszú fejezetek szólnak a kereszt jelentőségéről, ő is beszél erről. Mert ponton is óvatosnak kell, tehát nem ő. Úgy vélem, nem csak egy nyugati gondolkodásmód tanulhat a keletitől, hanem a keletinek is érdemes komolyan vennie és felhasználnia a nyugatit. Például az áldozat fogalmának helyes értelmezésével kapcsolatban. No, hát befejezésről még egy gondolat a lelkiség, az imádságról, mi mással fejezhetnénk be. A harmadik gondolat tehát az imádságra vonatkozik, különösen is a Jézus imádról szeretnék néhány szót ejteni. Meggyőződésem, hogy e téren a nyugati hagyomány valóban gazdagodhat a keleti által, de kétségtelen a keleti is tanult a nyugatitól. Mint ahogy én magam is, római katolikus emlőkön nevelődött görög katolikusként sokat tanultam mindkettőtől. Az előző két példámmal, ami a Szent Háromságban is megváltásra vonatkozik, azt kívántam érzékeltetni, hogy kelet és nyugat között a különbségek nem mindig ott húzódnak, ahol föltételezni. Vannak eltérések, de azok nem ellentétes álláspontok, hanem hangsúly eltolódás. Mégint egy szimfóniában. Ugyanaz a zenei téma más és más hangsúlyokkal egymástól eltérő hangszereléssel jelenik meg, mégis azok egymással szerves egységet alkotnak, és úgy gazdagítja egymást egy harmóniában a többféle teológiai és lelkiségi látásmód. Nem szembenállás tehát, hanem kiegészítés. A lelkiség területén is a Jézus ima hozzáad, nem pedig elválaszt. Egyébként itt a különbség elég jól kitapintható, hogy érdekes mozzanatra szeretnék rámutatni. Nem itt, hogy a Jézus nevével való imádság ismeretlen volna nyugat számára, hiszen Clairvaux Szent Bernát is tanítja Jézus nevével való imádságot. De mégis a Jézus név kiemelt tisztelete, és a Jézus ima valóban elsősorban keletre jellemző. Olykor össze szokták hasonlítani a rózsa fűszérrel, és nem is csak azért, mert mind a kettő esetében használunk valamiféle ima fűszét. Valóban van is hasonlóság a két monoton, kevés szavú, inkább csöndes, elmélkedő, szemlélődő ima között. Egy érdekes különbség azonban az ima végén mégis tetten érhető. A Jézus nevét tartalmazó bűnbánati fohász azért ismételgetjük folyamatosan, hogy az értelmet egyetlen irányba kényszerítsük, ami fel nem hagy az örökös főszerepben tűnőfelni kívánó akaratosságával. Mindig az értelem akar dolgozni, mindig valami gondolatot hoz elő, hogy mi akar cselekedni. A Jézus ima megregulálza az értelmet, egy irányba irányítja, egészen addig, amíg aztán az értelem, mint hogy ismert dolga háttérben marad, és a szív lép előtérbe. A Jézus imát a szív imájának is szoktuk mondani. Amikor elérkezik az imádkozó szív közepébe, amikor már minden maga mögött hagyott és eszköztelenül csak Isten jelenléte tölti be, akkor végül a Jézus ima elnémul. Mint amire már nincs tovább szükség. Így elmondhatjuk fel a képletet, addig mondjuk a Jézus imát, amíg szükség van rá, ami aztán át nem adja helyét a teljes csöndnek, a semmit sem tevő befogadó jelenlétnek. A rózsafűszérrel kapcsolatban nem állíthatjuk, hogy addig mondjuk, amíg szükség van rá, amíg el nem hallgatnak a szavak. Elég pontosan kiszámíthatóan addig mondjuk, amíg körbe nem érünk be. Ezért van más szerepe a csotkinak, körülbelül komboszkinion, mint a rózsafűszérnek. Bár ez is olvasónak fordítható. mondhatjuk, de nem a számszerűség véget használjuk elsősorban, inkább csak ugyanolyan kapaszkodó a testnek, mint amilyen kapaszkodó a sokszor ismételt fohász az értelemnek. És hogy mire érdemes figyelni a keletnek a nyugattal kapcsolatban? Talán arra, hogy a hiteles lelkiség egyúttal elmélyi gondolkodás, és az érzelmek fogságában nem kerülő racionális igényt hoz magában. Vagyis igaz, hogy az imában elmélyülnek, elhallgatnak a szavak. De az elmélyült imának is képesnek kell lennie arra, hogy gondolatokat éveszen. Tehát tovább segíti az Isten keresés. Nem áll meg. A csöndes ima, a befogadó ima nem csupán egy megállás, elértünk már itt a Kálmán, hanem mindig tovább akar lépni. Hiszen ez az Isten jelenlétében való boldogság vége láthatatlan, vége élhetetlen, még odaát is. Ezért újabb és újabb gondolatokra, Isten kereső kutatásokra, kérdések föltevésére serkent. Úgy is mondhatjuk, hogy az igazi teológia valóban térden álló teológia, imádkozó teológia, de a térden állás még önmagában nem azonos az élet szentségével. E téren sincsen verseny, tehát kelet és nyugat között. A keleti szellem jól teszi, ha figyel a nyugati értelem ajánlataira, amelyet nem könyvelhet el, mert ő okoskodás. A két tüdőleben egy-két levegőt közvetít az egész test számára. Betegnek mondjuk azt a testet, amelyben a tüdő nem így működik. Mindkettőre szükség van, a titokzatos testnek is, hogy az lélek, a nagybetűs lélek, a Szentlélek teljes egészében átjárhasson.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából hallgathatunk meg egy szakaszt, a megértésében, fölötte való elmélkedésben Legeza József atya segít bennünket. Akkor Jézus szólt a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és evezzenek át a túlsó partra. Addig ő hazaküldi a népet. Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s ő ott volt egymagában. A bárka már jó pár stádiumnyira járt a parttól, hánytál vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vizen jár, megrémültek, kísértet mondták, s félelmükben össze-vissza kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kishitű, vont a kérdőre, miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült.
Kedves testvérek, a mai evangélium úgy állítja elénk Krisztust, mint aki Úr a természet erői fölött. Már az Ószövetség is azt írta, az Úr lépked a tengeren, a mély vizek fölött jár. Szintén az Ószövetség nagy Isten jelenéseire emlékeztet Jézus, amikor azt mondja, ne féljetek, én vagyok. Krisztus a mindenség ura. Benne az az élő Isten öltött testet, aki kiszabadította népét Egyiptomból, aki megjelent Mózesnek, Illésnek. Ez az evangéliumi szakasz arra tanít minket, hogy amíg Krisztusra nézünk, addig mi is győzünk vele együtt a lehúzó erők fölött. Amint levesszük róla a tekintetünket, azonnal süllyedni kezdünk, mint Péter. Krisztussal mi is győzünk a tenger és a világ háborgása fölött. Így győztek az első évszázadok keresztény vértanúi. Igen, gyakran a cirkuszok közepén összekapaszkodtak, és amíg tudtak, amíg a vadállatok föl nem falták őket, énekeltek. A jelenések könyve erre a gyakran ismétlődő drámai jelenetre utal, amikor azt mondja, hogy a bárány követői az üveg tengeren álltak, és Mózes énekét éneklik. Mózes a tengeren át kivezette a népét a rabságból a szabadságba. A tenger járható út lett számukra. A vértanúk a halál fájdalmak tengerén át bemennek az örök életre. A fájdalmak tengere járható út lett számukra, üvegtenger. Mózes énekét a felszabadulás énekét éneklik. Így győztek a szentek az ellenük támadó viharok fölött. Például Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, akit megrágalmaztak, és évtizedeken át a rend vezetéséről leváltva, megvádoltan, megszégyenítetten kellett élnie, míg a rágalmazó a halál előtt be nem ismerte vágya hamisságát. Kalazanci Szent József békével és erős lélekkel keresztény jobbként viselte el mindezt. Így tett Assisi Szent Ferenc is, amikor az apja megvádolta őt. Csak Krisztusra tekintett. Visszaadta az apjának még a tőle kapott ruhákat is. Ha Krisztusra tekintünk, győzünk a mi életünk viharaiban is. Amikor az ember szenved, nem annyira azt kell kérdeznie, miért. Erre a kérdésre teljes válasz itt a Földön nem fogunk kapni. Elég azt tudunk, hogy ő velünk van. A halál sötét völgyekben is az ő vesszője és pásztorbotja megérint, megvigasztal, ahogy a Zsoltár mondja, az Úr az én pásztorom, nem szenvedek semmiben hiányt, zöldelő rétegen tanyázhatok. A nyugalom vizéhez szerel és felüdíti lelkemet. A sötét völgyben járok és nem félek a bajtól, hiszen te velem vagy, botod és pásztorbotod biztonságot ad. Lehet, hogy úgy tűnik, alszik Jézus, de ott van, jelen az életünk csónakjában. Így győzött egy édesanya, aki hatodik gyermekét várta. Kiderült várandósága elején, hogy rendkívüli súlyos betegség támadta meg. Az orvosok azt mondták, hogy azonnal vetesse el a gyerekét, és kezdje meg a kemoterápiát. Így talán meg tudják menteni. Az ismerősök nagy része is ugyanez harsogta. Az édesanyja ezekben a nehéz napokban, a viharban csak Krisztus arcára nézett. Igent mondott a gyermekére. A kisgyermek mag egészségesen megszületett, és hála Istennek az édesanyja is jól van. Az Úristen megoltalmazza azt, aki benne bízik és rátekint, amen.
Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Trifon vértanút állítja elénk. Trifon a frígiai Kampszadában született szegény szülőktől. Még fiatal korában megkapta Istentől a csodatevés és az ördögűzés ajándékát. Csodáinak híre messzire elterjedt. Ezeket látva a pogányok közül sokan lettek keresztényekké. Décius császár üldözése alatt kelet kormányzójának, Aquilinnek jelentették, hogy Trifon téríti a pogányokat. A kormányzó maga elé hozatta kihallgatásra. Mivel sem hízelgéssel, sem fenyegetéssel nem tudta eltéríteni a keresztény hittől, megparancsolta, hogy kínozzák meg. A szent vértanú hősiesen tűrte el a kínzásokat, végül fejvesztésre ítélték, ám mielőtt ezt végrehajthatták volna, belehalt korábbi sebeibe. Ez Nikaiában történt 250-ben. Holnap, kedden, görögkatolikus egyházunk ünnepi rendszerint végzi a szertartásokat, hiszen holnap ünnepeljük Jézus Krisztus Simeonnal való találkozását. Az ünnepünket sokfelé csak röviden találkozás ünnepének hívják. Szokás ezt az ünnepet az ilyenkor végzett gyertyaszentelés miatt gyertyaszentelő ünnepnek is nevezni. Az ünnepünk alapja a Szentírásban leírt jelenet, miszerint a 40 napos csecsemő Jézust, édesanyja, istenszülő Szűz Mária és nevelőapja Szent József az ószövetségi előírásoknak megfelelően elvitte a templomba. Itt a templomban találkozott egy öreg ószövetségi pappal, Simeonnal. Valóban találkozás ez az ünnep. Az Ószövetség papja, Simeon találkozik az Új Szövetség legfőbb papjával, Jézussal. Ám más értelemben is találkozás ez az ünnep. Isten és ember találkozása. Krisztus és Simeon találkozása is. Adja Isten, hogy a mi számunkra is találkozás legyen ez az ünnep. Ismerjük föl mi is Krisztusban az Atyától küldött üdvözítőt, kit az Atya rendelt minden népek színe elé, világosságul. Szerdán a holnapi ünnepnek, találkozás ünnepének két szereplőjére, Szent Simeonra és Szent Anna próféta asszonyra tekint egyházunk. Szent Simeon, amint a Szent Evangélium leírja, karjaiba vette az isteni gyermeket, megáldotta, jövendölt róla és anyjáról, Máriáról. Énekét egyházunk minden nap elénekli az esti istentisztelet a vecsernyének a végén. Az Istennel való találkozás után nem sokára boldogan adta vissza lelkét Istennek. Simeonnal együtt Szent Anna próféta asszony is meglátta a testben elérkezett megváltót. A hagyomány szerint Simeon után ő is rövidesen átköltözött az Istenhez. Csütörtökön görögkatolikus egyházunk Pelusiumi Szent Izidor atyára tekint. Alexandriából származott, gazdag és előkelő szülőktől. Fényes képzést kapott, Isten szolgálatára kívánta szentelni magát, azért Alsó-Egyiptom északi részén szerzetessé lett. Egy hegyen lakott Feluza közelében, szigorú életet élve. Innen fölkereste Aranyszai Szent Jánost, aki mély benyomást tett rá. Visszatérve Konstantinápolyból, szigorú élete és lelki bölcsessége miatt sokan gyűltek köréje. Főnökükké választották, és az áldozó papság kegyelmét is elnyerte. Egyszerűség a ruházatban, a hallgatagság őrzése, jótékonyság a szegények iránt. Ez volt Izidor szabályzata. Erre buzdította a vele élő szerzeteseket is. Olyan nagy híre lett, hogy világi és egyházi vezető emberek fordultak hozzá tanácsért és oktatásért. Mint a hit tapasztalt embere, részt vállalt az igaz hit védelmében Nestorius tévtanításai ellen. Sok írásmű maradt utána, ezekben a hitet védelmezte, bölcsen értelmezte a Szentírás szövegét, és erősen védelmezte a keresztény hitet a zsidók és pogányokkal szemben. Késő öregségben halt meg, 436-ban. Pénteken Szent Ágota vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Előkelő és gazdag katániai görög családból származott, szülei gondos keresztény nevelésben részesítették. A Décius féle keresztény üldözés idején elfogták, megkínozták, de ő álhatatos maradt Krisztushoz. A kínzások következtében a börtönben vesztette életét, 251-ben. Szombaton egyházunk Szent Bukol püspökre emlékezik, gyermekségétől fogva jó és tiszta ifjú volt, akit az Isten szent lelke töltött el. Szent János apostol tanítványa volt. Az apostol méltónak látta arra, hogy a szmirnai egyház püspöke legyen. Mint a város első keresztény püspöke, sok lelki hasznot hajtott szellemi nyájának. Hirdette a sötétségben élőknek az igaz világosságot, Jézust, és a Szent Keresztség által Isten gyermekeivé tette őket. 100 körül hunyt el. Szellemi nyáját Szent Polikárp püspökre bízva költözött át a földi életből az örökké valóságba. Sírjánál mirtuszfa nőtt, amelytől a betegek meggyógyultak. Vasárnap Szent Partén püspökről emlékezik meg egyházunk. A kisázsiai Melitopolisban született. Atya a város egyik templomának diakónusa volt. Fiatal korában halászással foglalkozott. A halakért kapott pénzt szétosztotta a szegények között. A város püspöke, megismerve erényes életét, magához vette, tanította és áldozópappá szentelte. Rövid idő múlva Lamszaka város püspökévé választották. A város, amelynek püspöke lett, tele volt pogánnyal, csak nagyon kevés keresztény élt benne. Nagy buzgósággal állt bele a hit terjesztésébe, a keresztény erkölcsök kialakításában. A pogány templomok helyébe keresztény templomokat óhajtott emelni, ehhez Nagy Konstantin császártól kért felhatalmazást. Ezt megkapta, sőt anyagi segítséget is kapott tőle. Sok embert vezetett a keresztény hitre, sok csodát tett, késő öregségben halt meg, 318. február 7-én. Végezetül a holnapi ünnepünk Urunk Simeonnal való találkozásának a tropáriával, az ünnep egyik himnuszával búcsúzom. üdvözlégy, malasztal teljes Isten szülőszűz, mert tőled sugárzott ki az igazság napja, Krisztus Istenünk, megvilágosítván a sötétségben levőket. Te is örvendj igaz aggastyán, mert karjaidba fogadtad lelkünk szabadítóját, aki a föltámadással is megajándékozott minket.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.